meg első katolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Találkozót szervez a Szent István Rádió és Televízió a rádiumban szolgálatot teljesítő rózsafüzér csoportoknak szombaton. 14 óra 30 perckor közös rózsafüzér imádság kezdődik a Dobótéri Minorita templomban, ezt rádiunk élőben közvetíti, csak úgy, mint a Szent István Televízió a YouTube csatornáján. Délután 3 órától szentmise lesz az ima csoportokért a Minorita templomban, amelyet rádiunk elnöke Buda Péter atya mutat be. 16 óra 15 perctől pedig dicsőítő koncert és agapé következik az egrélyeseki palota díszudvarán. Az opusztaszerre kihelyezett első kormányülés szünetében tartott tájékoztatót a miniszterelnök. Magyar Péter a Kárpátalját ért orosz dróntámadásra reagált elsőként. A háború kitörése óta ez a leghevesebb támadás a térségben, Szolyva munkács Ungvár is találatot kapott, mondta el. Az új kormány mélységesen elítéli az orosz támadást. Orbán Anita külügyminiszter berendelte az orosz nagykövetet, tájékoztatást vár, hogy Vlagyimir Putyin elnök mikor fejezi már be ezt a véres háborút, fogalmazott a kormányfő. Elfogadták a statútumrendeletet, ami pontosan megfogalmazza, hogy a 16 minisztériumnak mi a konkrét feladata. Az átadáson minden régi és új miniszter egyszerre lesz jelen. Magyar Péter először Krakóba utazik a jövő héten, majd onnan Varsóba megy tovább, ezután pedig Bécsbe, minden helyszínen fontos tárgyalások várnak rá, jelezte. Még ezen a héten kinevezik a Tisza kormány döntő többségét, az államtitkárokat is. Jövő héten nem ül össze az országgyűlés, a következő kormányülés viszont már hétfőn lehet, és aztán az előttünk álló időszakban majd hetente kétszer is, mert sok a megoldandó feladat, hangzott el. A kormányülés előtt a miniszterelnök több tárcavezetővel közösen az aszályhelyzetről tájékozódott az Alföldön. 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, egy év átlaga. Gacsai József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság igazgató helyettese is ott volt a tájékoztatón, azonnali beavatkozás szükséges, feláll az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, vizet kell juttatni a tájba. Magyar Péter hozzátette, a most futó pénzügyi ciklusban nem jutott Európai Uniós forrás a vízhelyzet kezelésére, 257 milliárd forint még szűkös határidővel elérhető. A kormány biztosít 2 milliárd forintot az első intézkedésekre augusztus végéig. A héten vízmajor helyzetet hirdetnek az aszály miatt, ez a gazdáknak majd könnyítéseket jelent. A kormány meghallgatta Hernádi Zsoltot, a MOL vezérigazgatóját. Az üzemanyagellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek, szemben a sajtóban korábban megjelent hírekkel. Minden benzinkút üzemelni tud. Az új kormány is vállalja, hogy a védett áras ellátás folyamatos legyen. Jövő héten újra delegáció érkezik az Európai Bizottságtól. A cél, hogyha május 25-én Magyar Péter Brüsszelbe utazik, már politikai egyesség jöhessen létre az uniós pénzek hazahozatalának ügyében. Vannak még kitárgyalandó részletek, fogalmazott a kormányfő. Rendkívül rövid az idő, ami rendelkezésre áll. 8000 milliárd forint uniós pénz nem érkezett meg az előző kormány idején. A miniszterelnök további gazdasági számokat is említett. Nagyon rossz állapotban van a költségvetés, mondta el. Szavai szerint 22 ezer milliárdról 66 ezer milliárd forintra nőtt az államadóság az elmúlt 16 évben, 99% volt a kumulált infláció ez idő alatt, több ezer kórházi ágy megszűnt, háromszorosára nőttek az ingatlanárak, félmillióval csökkent hazánk lakossága, sorolta, megemlítette, hogy 400 ezer gyermek él mély szegénységben. Márciusban az ipari termelés volumene 6,7, munkanaphatástól megtisztítva 3,7%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a februárinál. Márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 3,9, a munkanap tényezővel kiigazított adatok szerint 2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit, jelentette ezt is a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 4,4, az egyéb építményeké 3%-kal bővült. Csak nem 600 magyar orvos csatlakozott a Május a vérnyomásmérés hónapja nemzetközi kampányhoz, közölte a Magyar Hipertónia Társaság az MT-vel. Ennek célja a magas vérnyomás betegség jelentőségére való figyelemfelhívás és a probléma minél szélesebb körű felismerése. A hipertónia ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mindegy 40%-át érinti. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, csapadék nem hullik, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és 5 fok között, napközben 19-20 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából: Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. A Szent Atya katekézise Szűz Máriáról, a misztérium ikonikus asszonyáról. Leó pápa beszéde a vatikáni könyvkiadó képviselőinek: az olvasás táplálja az elmét. Pápai üzenet a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. Leó pápa a szerdai általános audiencián imádkozott azon a helyen, ahol 45 évvel ezelőtt rálőttek Szent II. János Pál pápára. 1981. május 13-án a Szent Péter téren követték el Szent II. János Pál pápa ellen a merényletet, melynek helyét emléktábla őrzi a kövezeten. Leó pápa a szerdai audiencia elején leszállt pápa mobiljáról, és imát mondott elődje lelki üdvéért, kezével végig simítva a lengyel pápa címerét. Katekézisében Szűz Mária szerepéről beszélt az egyházban. Angol nyelvű köszöntésében szólt 14. Leó pápa arról az emlékezetes napról, amikor 45 évvel ezelőtt éppen a fatimai szűzanya emléknapján merényletet kíséreltek meg II. János Pál pápa ellen.
Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
Ezért a katekézist Leó pápa ezúttal a boldogságos Szűz Máriának szentelte, annál is inkább, mert mély kapocs fűzte a lengyel pápát a szűzanyához. Pápai elmondata: totus tuus, egészen a tiéd, és erre az odaadásra utal. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának utolsó fejezete Szűz Máriáról szól, akit az egyház egészen kiemelkedő és páratlan tagjaként, másrészt az egyház hitének és szeretetének előképe és ragyogó példájaként tisztelünk. Ezek a szavak arra szólítanak, hogy megértsük, miként ismerjük fel Máriában, aki a Szentlélek működésével befogadta és világra hozta Isten megtestesült fiát, az egész egyházi közösség példáját, kiváló tagját és édesanyját. Azáltal, hogy hagyta magát alakítani a kegyelem működése által, mely benne teljesedett be, befogadva a magasságos ajándékát, hitével és szűzi szeretetével, Mária a tökéletes példaképe mindannak, amire az egyház hivatott, az Úr szavának gyermeke és Isten gyermekeinek anyja.
In quanto poi è la credente per antonomasia, in cui
Mária a hívő mintaképe, akiben megtaláljuk az isteni misztérium előtti, feltétel nélküli megnyílás tökéletes formáját, ezért ő az egyházi közösség kiváló tagja. Mária az egész egyház édesanyja, akihez gyermeki bizalommal fordulhatunk, tudva, hogy ő meghallgat, megőriz és szeret minket. Leó pápa katekézisében arról szólt, hogy Szűz Mária a misztérium ikonikus asszonya. Az asszony kifejezése a történelmi konkrétumra mutat rá, miszerint Izrael fiatal lányának megadatott a rendkívüli élmény, hogy a messiás édesanyja legyen. Az ikon szóval aláhúzzuk, hogy benne egyszerre valósul meg a lefelé és fölfelé való kettős mozgás. Visszatükröződik benne az Istentől való ingyenes kiválasztottság, és az Istenben való hit szabad beleegyezése. Mária ezért a misztérium, vagyis az isteni üdvösség terv ikonikus asszonya, ami Jézus Krisztusban tárult fel teljesen.
Il Concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
A zsinat világosan tanít minket arról, milyen helyet foglal el Szűz Mária a megváltás művében. Emlékeztet rá, hogy egyetlen közvetítőnk van, hiszen egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között, az ember Krisztus Jézus, aki váltságdíjul adta magát mindenkiért. Mária anyai feladata semmiképp nem homályosítja el, nem is csökkenti Krisztusnak ezt az egyetlen közvetítő szerepét, hanem éppen erejét mutatja meg. Ugyanakkor a boldogságos szűz, akit az isteni gondviselés terve az ige megtestesülésével kapcsolatban eleve Isten anyjának rendelt, engedelmességével, hitével, reményével és lángoló szeretetével egyedülálló módon együttműködött az üdvözítő művével a lelkek természet fölötti életének helyreállítására. Éppen ezért a kegyelem rendjében anyánk. Szűz Máriában visszatükröződik az egyház misztériuma is. Isten népe megtalálja benne eredetét, példáját és hazáját. Az Úr édesanyjában az egyház önnön misztériumát szemléli, mert felismeri benne archetipusát, az ideális alakot, amelyet meg kell jelenítenie. A Lumen Gentium kezdetű dokumentumban olvasott gondolatok a szűzanyáról arra tanítanak minket, hogy szeressük az egyházat, és szolgáljuk benne Isten országának beteljesülését, amely dicsőségben eljön és megvalósul. Hagyjuk tehát, hogy megérintsen minket Mária felemelő példája. Kérjük, hogy segítsen minket közbenjárásával válaszolni a példája nyomán felmerülő kérdésekre. Alázatos és tevékeny hittel élem meg az egyházhoz való tartozásomat? Felismerem benne a szövetség közösségét, melyet Isten ajándékozott nekem, hogy válaszoljak végtelen szeretetére? Az egyház élő részének érzem magam engedelmesen az Istentől kapott lelki pásztoroknak? Úgy tekintek Máriára, mint az egyház példaképére, kiváló tagjára és anyjára, és kérem őt, hogy segítsen nekem fia hűséges tanítványává lenni? Kedves testvérek! A Szentlélek, mely leszállt Máriára, és akihez alázatosan és bizalommal fohászkodunk, adja meg nekünk, hogy teljesen megéljük ezeket a csodálatos valóságokat. A Lumen Gentium kezdetű konstitúció elmélyítése után kérjük a szűztől, hogy esdje ki nekünk az ajándékot, növekedjen mindannyiunkban a szeretet az Anyaszent Egyház iránt. Ámen. Zárta szerda délelőtti katekézisét 14. Leó pápa.
Ci crescin tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa. Così sia.
Leó pápa a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az olvasás táplálja az elmét. 14. Leó hangsúlyozta az olvasás fontosságát, és a könyvek három gazdagító aspektusáról elmélkedett az audiencián, amely keretében a vatikáni könyvkiadó a LEV szerkesztőségének tagjaival találkozott május 7-én csütörtökön a Vatikánban. Emlékeztetett arra, hogy az olvasás hozzájárul a tudatos és jól képzett kritikai érzék ápolásához, a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések elleni védekezéshez. A vatikáni könyvkiadó 100 éves működése során 9 pápát szolgált, terjesztve tanítóhivatalukat, hozzájárulva az evangélium terjesztéséhez szerte a világon. 14. Leó pápa háláját fejezte ki a vatikáni könyvkiadó képviselőinek az audiencián, amelyre a kiadó centenáriuma alkalmából került sor. A Szentatya az alkalmat egyfajta családi ünnepnek nevezte. Felidézte, hogy a vatikáni könyvkiadó 1926-ban függetlenné vált a jóval régebbi, eredetileg 1587-ben alapított vatikáni nyomdától. Ezután három rövid gondolatot fogalmazott meg a könyvek és az olvasás fontosságáról. Először is a Szentatya rámutatott, hogy a könyvek lehetőséget kínálnak a gondolkodásra, különösen a digitális korban, a könyv fizikai jellege emlékezteti az embereket a gondolkodás, az elmélkedés és a tanulás fontosságára. Az olvasás táplálja az elmét, és segít a tudatos és jól formált kritikai érzék ápolásában, amely védelmet nyújt a fundamentalizmus és az ideológiai leegyszerűsítések ellen, mondta a pápa. Ezért arra buzdított mindenkit, hogy olvasson könyveket a zárt gondolkodásmód ellenszereként, amely a merev hozzáállásban és a valóságról alkotott, redukált víziókban tükröződik. Második pontként a pápa a könyvekről, mint a másokkal való találkozás lehetőségéről elmélkedett. Amikor egy könyvet tartunk a kezünkben, jegyezte meg, ideális értelemben találkozunk a szerzőjével. Ugyanakkor találkozunk azokkal is, akik előttünk olvasták a könyvet, azokkal, akik most olvassák, és azokkal, akik a jövőben fogják olvasni. Rámutatott, hogy az íróknak és az olvasóknak egyre több lehetőségük van arra, hogy találkozzanak, beszéljenek és meghallgassák egymást. Emlékeztetve arra, hogy Ferenc pápa gyakran hangsúlyozta a találkozás kultúráját, 14. Leó azt javasolta, hogy a könyvek szolgáljanak hidakként mások felé, elősegítve a párbeszédet, gazdagítva a megértést és szélesítve a látókört. Végül Leó pápa kiemelte, hogy a keresztények számára a könyvek Krisztus hirdetésére is lehetőséget jelentenek. Jól tudjuk, hogyan érintheti meg a szívet egy szent életrajzának olvasása, vagy egy jól bemutatott lelki elmélkedés. A pápa a szentek és a szent szövegek összekapcsolását célzó művészi ábrázolásokról is beszélt. Szűz Máriát gyakran ábrázolják az angyali üdvözlet jeleneteiben, amint a szentírás olvasására összpontosít. Páduai Szent Antalt a nyitott evangéliummal ábrázolják, amelyen a kis Jézus áll. Szent Ágostont gyakran ábrázolják egy íróasztalnál ülve, egy nagy könyv előtt, és időnként egy szívet tart a kezében, az igazság és a szeretet jelképeként. Szűz Mária és a szentek iskolájában táplálkozzunk Isten szavával, hogy az formálja gondolkodásmódunkat és cselekvésünket. Leó pápa megismételte Szent VI. Pál pápa szavait, amelyeket 1976-ban a vatikáni könyvkiadó fennállásának 50. évfordulója alkalmából intézett az intézmény képviselőihez. Emlékeztetett. VI. Pál arra buzdította őket, hogy tekintsenek előre a jövő érdekében az ötleteik és programjaik finomítására. Végül 14. Leó megköszönte a jelenlévőknek, hogy odaadással és szenvedéllyel végzik munkájukat, és apostoli áldását adta rájuk.
Leó pápa üzenete a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem alapítása 60. évfordulójára. A II. Vatikán zsinatot követőjében alapított Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem 60 éves jubileumára Leó pápa május 13-án közzétett üzenetet küldött, amelyben megköszöni az intézmény szolgálatát, amellyel magát az országot és a helyi katolikus egyházat segítette. Egyúttal pedig leszögezi azokat az alapelveket, amelyek révén a közjó iránt elkötelezett olyan embereket nevelnek, akik képesek eltökélten gondoskodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. A San Pablo, vagyis a Szent Pál Bolíviai Katolikus Egyetem legfőbb székhelye La Paz városában található. Az ország egyik legfontosabb és legreprezentatívabb oktatási intézménye, amelyet 2017-ben Latin-Amerika 300 legjobb egyeteme közé soroltak. 1965. augusztus 1-én a Bolíviai Katolikus Püspöki Konferencia joghatósága alatt Gennaro Prata Volo szarizi érsek alapította. A Katolikus Egyetem alapításának 60. évfordulója alkalmából a Szent Atya szeretettel köszönti az intézmény tagjait. Az elmúlt 60 évre emlékezés lehetővé teszi, hogy fel- és elismerjük azt a gyümölcsöző utat, amelyet az egyetem megtett az egyház és a társadalom szolgálatában. Az egyetem legmélyebb valóságában nem korlátozódik pusztán a műszaki képzésre vagy haszonelvű tudás előállítására. A bolíviai San Pablo Egyetem elsősorban egy olyan akadémiai közösség, amely szigorúan és kritikusan járul hozzá az emberi méltóság és a kulturális örökség védelméhez és fejlesztéséhez, a kutatás, az oktatás és a helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeknek nyújtott különféle szolgáltatások révén. Ahogy ezt egykor Szent II. János Pál pápa ex corde ecclesiae apostoli konstitúciójában meghatározta. Az egyetem tehát azért létezik, hogy elősegítse a személy átfogó képzését, mivel az igazi nevelésnek elő kell segítenie az emberi személy képzését, mind végső célja, mind a különböző csoportok javára, amelynek ő maga is tagja. Ebben a keretrendszerben harmonikusan ápolják az intellektuális és erkölcsi képességeket, a felelősség tudatos szabadságot és a közjó iránti elkötelezettséget, olyan embereket nevelve, akik képesek eltökélten gondolkodni, nyíltan párbeszédet folytatni és becsületesen cselekedni. Leó pápa üzenetében a bolíviai egyetem mottóját értelmezte, amely így hangzik, Veritas in caritate, igazság a szeretetben. Ez a latin kifejezés ékes szólón összefoglalja az egyetem hitből fakadó küldetését. A keresztény hagyomány számára az igazság nem pusztán intellektuális eszme vagy elvont fogalom, hanem Jézus Krisztus személyében találja meg identitását, aki pontosan úgy nyilatkoztatja ki magát, mint az igazság, aki teljesen feltárja az embert önmagának, és világossá teszi legfőbb hivatását, ahogy a II. Vatikáni zsinat Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciója tanítja. Ebből a szempontból az intellektuális szigorral és tudományos becsületességgel keresett igazság a végső távlatát és legfőbb kritériumát a szeretetben találja meg, mivel az igazság kimondása a keresztény számára a szeretet cselekedete, amely épít, gyógyít és a beteljesülés felé vezeti az embert. Az igazság személyes arcának és kapcsolati dimenziójának felismerése megvédi a tudást attól, hogy az uralom, a kirekesztés vagy a puszta hasznosság eszközévé váljon, ehelyett az igazságosság és a minden ember, különösen a legsebezhetőbbek méltóságának szolgálatára irányítja, hangsúlyozza a Szent Atya üzenete. Ezekkel az alapelvekkel a Veritas in Caritate motto egy olyan akadémiai közösség hivatását fejezi ki, amely a tudás és az élet, az intelligencia és az etika, a hit és az értelem, az akadémiai kiválóság és a polgári felelősség integrálására törekszi. a kutatást, az oktatást és a szakmai képzést szolgálatként, és nem önreferenciális célként fogják fel, és egy humánusabb, igazságosabb és transzcendensebb társadalom építésére irányulnak, ahol a tudás mindig az ember szolgálatában áll. 60 éves fennállásának emlékét ünnepelve a Bolíviai Katolikus Egyetem arra hivatott, hogy hálával tekintsen a megtett útra, és bátran újítsa meg elkötelezettségét e küldetés iránt. A tudás széttöredezettsége, a relativizmus és a tudás kizsákmányolása által jellemzett mai kulturális kontextusban a veritas in caritate, az igazság a szeretetben mutta továbbra is az akadémiai és lelkipásztori megkülönböztetés kritériuma, és hát olyan igényes program a jövő számára, amelyben az egyetem hivatása, hogy a világ világossága legyen. Üzenete végén Leó pápa, a Szent Pál Bolíviai Egyetem tudományos, képzési és közösségi tevékenységeit a Boldogságos Szűz Mária, a Bölcsesség Szége anyai közbenjárására bízza, és szeretettel, hálával adja rájuk apostoli áldását.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a beszélgetést a szeretett kapcsolatok lényegéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenörökké, ámen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen! Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm a stúdióban a beszélgető társaimat is, Andit és Oliviát. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, hogy itt vagytok. Az előző adás végén feltettük egymásnak a kérdést, hogy létezik-e az örök szerelem, hiszünk-e az örök szerelemben, a sírig tartó hűségben. Van-e realitása a mai rohanó, állandóan változó, fogyasztói világunkban két ember életre szóló szövetségének? A kérdés most nektek is szól. Mit gondoltok?
Szerintem van örökké szóló szövetség két ember között, mert hogyha már csak azt nézzük, hogy a nagyszüleink szinte majdnem mindenkinek egy életen át együtt voltak vagy vannak, de én nem hiszek abban, hogy a szerelem az örökké tart, mint olyan, mint például a kapcsolatok elején van, mert szerintem egy idő után az már átalakul, és inkább egy nagyon mély szeretet, kötődés és tisztelet a másik iránt fog kialakulni, hiszen akik leérnek egymással 70 évet, azok azért valljuk be, hogy nem végig szerelembe fogják leélni, mert vannak mélypontok is, meg vannak nagyon jó pillanatok is, de szerintem inkább már az időskorban egy nagyon mély szeretet és kötődés alakul ki két ember között.
És szerinted ez baj, vagy egy ilyen fájdalmas dolog, hogy az a kezdeti nagy fellángolás az egy idő múlva átalakul?
Szerintem nem, meg szerintem így a természetes, mert azért nagyon sok minden történik, akár egy házasság vagy egy kapcsolat során is, hogyha tényleg házasságtól halálig együtt vannak, és azért nagyon sok megpróbáltatás is van közte, és nem tud az a szerelem fent maradni, mint az elején, amikor még csak ismerik, vagy megpróbálják megismerni egymást, mert már szinte mindent tudnak a másikról is igazából már. Mondhatni, hogy nincs új terület, amit felfedezzenek, de ez nem teljesen igaz, mert azért még mindig van.
Olivia, szerinted létezik örökké tartó szerelem, sírig tartó hűség, párkapcsolat egy egész életre szólóan?
Okulva a nagyszüleink, vagy mondjuk a 100 vagy 50 évvel ezelőtti kapcsolatokból, amiket így hallunk, mind a, hát akár a közéletből, vagy akár a nagyszüleinktől, vagy dédszüleinktől adódóan, tehát így a régebben élt emberektől tényleg vannak több sírig, vagy halálig tartó kapcsolatok. Azért nem feltétlen a szerelem szót használnám erre, mert abban is egyet tudok érteni Annival, hogy ez később átalakul. Mert benne lehet az is, vagy gondolom, hogy benne van, hogy ez egy idő után átalakul egyfajta megszokássá, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy van valakink. És ez egy idő után természetes lesz, miközben szerintem azért nem van ennek árnyoldala is, hiszen a elvesztése az pedig sokkal fájdalmasabb, ha megszokjuk ezt a dolgot. De úgy összességében én úgy fogalmaznék, hogy reménykedem benne, hogy van ehhez hasonló dolog, mert az is igaz, hogy a mostani időszakban és a mostani, nem is feltétlenül a generációban alapjába véve, a társadalomban nagyon sok norma átalakult így a házasság és a szerelem kapcsán. Sokkal másabbak mondjuk a mai világban a prioritások is, úgyhogy összességében nem csak, hogy hiszek, reménykedem, hogy inkább van ehhez akár csak hasonló is.
Örülök, hogy ezt mondjátok, mert én is azt gondolom, hogy az ember szívébe van írva az a vágy, hogy megoszta az életét, az egész életét valakivel és egy valakivel, akit valóban társként el tud fogadni, és tudják egész segíteni egymást egész életükön át. Ebbe a mai adásban abban próbáljuk megtalálni a választ, hogy mi kell ahhoz, vagy mi szükséges ahhoz, hogy egy fellángoló szerelem egyszer majd eljusson egy mélyebb szintre, egy olyan kapcsolati szintre, ahol már valóban el tudnak köteleződni egymás mellett, és a mindennapok, ahogy Olivia mondta, hogy megszokottá vált ritmusában is, egymás mellett tudnak maradni, amikor már nem az a nagy, meleg, lángoló érzelem köti össze őket. Az irodalomban és a művészetekből is ismerjük ezt az örök szerelmet, az el nem múló szerelmet és a szép párkapcsolatokat. Tudnátok erre példát mondani?
Például Rómeó és Júlia, de szerintem ez is nagyon érdekes volt, mert ugye maga az egész mű azzal indult, hogy Rómeónak egy szerelmi bánata volt egy másik nő miatt, aki ugye nem viszonozta az ő szerelmét, és egy utána annyira gyorsan, szinte egy szempillantás alatt beleszeretett Júliába, és szerintem ezt a szerelmet Júlia iránt az is erősítette, hogy mondhatni elérhetetlenek voltak egymásnak, mert ugye két rivális családból származtak, és szerintem ez még izgalmasabbá tette az ő kapcsolatukat, és annál jobban akarták, hogy együtt legyenek.
Vagy például magyar viszonylatban megkülönböztethetjük akár Radnóti Miklós és Gyarmati Fanninak is a szerelmét, mert abból a szempontból ugye bár nekik nem annyira hosszú életű kapcsolatuk volt, már mint így a földi létben, tehát talán olyan 5 évig voltak társai egymásnak, amíg Radnótit el nem vitték ugye munkaszolgálatra, ahol később meg is halt, de viszont a sírig tartó szerelemet nézve az egyezik meg az egészben, hogy utána immáron özvegye Gyarmati Fanni az igyekezett fenntartani az egész örökségét, és szó szerint tényleg a élete végéig hűséges volt hozzá, mert ugyanúgy fenntartotta mind a volt férjének a verseit is, tiszteletben tartotta, és azért tudni kell, hogy Gyarmati Fanni az nagyon hosszú életű személy volt, tehát 101 évesen halt meg, szóval tényleg egy eléggé hosszú életű dologról beszélhetünk.
Igen, azt gondolom, hogy azért az irodalomban, ahogy így említettek is, tettetek is egy példát, hogy minden korban megjelennek az örökké tartó szerelemnek a példái az archetípusai, talán, ahogy mondtunk, nem is véletlenül, hiszen valahol az ember erre van meghívva. Ezekből a történetekből is láthatjuk, hogy a szerelem az egy nagyon erős érzelem. Nagyon különleges lelki hangoltság, amolyan megváltozott tudatállapot. Nem lehet egy könnyen szabadulni tőle, nehéz kitörni a szerelem bűvköréből. Sokszor azt is mondják, hogy valamiféle megszállottsághoz hasonlít ez az érzés. Olyas valami, ami egész lényünket lefoglalja. Mi jellemzi a szerelmes embert? Milyenek vagyunk, amikor elborít bennünket a lilaköd, amikor a fellegekben járunk?
Mondom, hogy annyira nagyon tapasztalt vagyok ebben a témában, inkább külső szemlélőként tudom azt mondani, hogy egy szerelmes embernek a kedély vagy tudatállapot, nem is tudatállapot, kedélyállapota vagy hangulata az eléggé ingatag talajon áll, mert hogyha mondjuk azzal a adott emberrel történik valami jó dolog, vagy akár a köztük lévő kapcsolatban, akkor az mindjárt úgy van hatása az emberre, hogy ő is boldog, de ugyanakkor ott van a másik véglet is, hogyha esetleg valami negatív dolog történik, akkor az már negatívan hat az adott emberre is. Szóval én valamilyen szempontból azt tudnám mondani, hogy labilis. És ezt nem feltétlen negatív értelemben kell érteni, hanem ez mindkettő végletre igaz.
Andi?
Hát nekem sincsen túl sok tapasztalatom ebben.
Na de látjuk a másikon, nem? Tehát rá van írva, igen, hogy szerelmes, ugye?
Igen, és nagyon, de szerintem az elején még nem is látjuk annyira a rossz tulajdonságait, és annyira nem akarjuk elhinni, mert csak a szerelmet látjuk, hogy mennyire szeretjük a másikat, és akár egy barát vagy egy családtag óvaintését sem veszük komolyan, mert mi teljesen meg vagyunk bizonyosodva arról, hogy az a személy nem az, vagy nem illenek rá azok a dolgok, amit ugye a másik mond róla, és szerintem ez valamilyen szempontból jó is, mert megbízunk a másikban, hogy ő ezt nem tehette meg, vagy nem ilyen személy, vagy nem ilyennek ismerem, de szerintem meg kell találni benne az arany középutat, hogy azért, hogyha tényleg már nagyon sokan mondják, és tényleg óva próbálnak inteni, hogy ez nem fog akár működni, vagy ez egy nagyon rossz tulajdonság, akkor azért el kell tekinteni attól, hogy mennyire szeretjük az másik embert.
És azért, hogyha megnézzük akkor, hogy ahogy megfogalmaztad azt, hogy azért a körülöttünk levőknek az óvaintése azért, ilyenkor akármennyire szerelmes az ember, szerintem mérlegelnie kell azt, hogy a családja az őt is ismeri, és hogy milyen lelkületű, tehát, hogy mondjuk az ilyen dolgokat hogy tudja kezelni. Szóval, hogy azt kell szem előtt tartania szerintem az embernek ilyenkor, hogy a családjának a szavát, meg a barátainak a szavát azt érdemes meghallgatni, hiszen egyrészt jobban is ismerik a családtagjukat, meg a barátjukat, nem is akarnak neki rosszat. Tehát a családnak és a barátoknak azért szerencsére a túlnyomó többségben az a fő motivációjuk, hogy az adott embernek vagy hozzátartozónak a legjobbat akarják. És hogyha ez azzal jár, hogy esetlegesen óvaintik vagy óvaintjük a adott emberrel kapcsolatban, az nem feltétlenül kell rossz ómánként kezelni, csak érdemes egy kis polcra úgymond az agyunkba elrakni, és talán amikor észrevesszük a intőjeleket, akkor érdemes észben tartani.
Milyen ügyesen mondtátok, hogy ebben a nagy lila ködben azért valahol észnél kell lennünk, ugye? Hogy azért ez milyen tévutakra is tud bennünket vezetni. Mindig eszembe jött itt a Róma és Júlia története, hogy nekik is mondták a szüleik, hogy nem kéne. Hogy lehet, hogyha jobban hallgatnak rá, akkor nem mondom, hogy a mai napig élnének, de ugye? Vagy lehet, hogy ez a nagy lilaködös Róma és Júlia szerelem, ami azért egy éretlen szerelem volt, hogy ennek nem így kellett volna végződnie.
Thank you.
Vannak-e fizikai jelei annak, hogyha valaki szerelmes?
Szerintem azért elég sok jele van. Igen. Tehát így külső szemlélőként is azért észreveszük, hogyha akár egy ismerős, vagy akár két osztálytárs az esetünkben úgy közelebb kerül egymáshoz így érzelmileg, mert egymással akarnak csak lenni, beszélgetni, ugye nagyon keresik egymásnak a társaságát, és mondhatni, hogy a körülöttük lévő embereket egy kicsit el is hanyagolják ebbe a próbálkozásba, hogy egymásra találjanak valamilyen szinten. Úgyhogy szerintem azért, hogyha két szerelmes ember közel kerül egymáshoz, és mert egymásban szerelmesek, akkor azért a környezet nagyon hamar észreveszi rajtuk.
Szerintem ez is egyébként egyed függő, mert valaki jobban meglátszanak az érzései, valaki pedig kevésbé, tehát jobban tudja valaki tagadni, valaki pedig egyre kevésbé. Hát például mondjuk szerintem, aki jobban látszik, azon azért meg lehet látni, hogyha feltűnik az adott ember, azért lehet, hogy lehúzza a vörös, tehát hogy azért sokkal boldogabb lesz, akár érezheti magán, hogy a szíve is jobban elkezd dobogni a kelleténél, szóval ez, ennek így úgymond fizikai dolgai is megfigyelhetőek, ezt úgy mondom, hogy vannak olyanok, amiket az ember saját magán tud megfigyelni, vagy külső szemlélőként egyszerűbb, de biztos, hogy vannak, mert eleve össze van kötve ez az egész érzés, így a testünkkel össze van hangolva. Ilyen szempontból is vannak tünetei, úgymond.
Hát ugye látjuk, hogy mondtátok ti is, hogy a szerelmes emberek csillog a szeme, fel van dobva, a fellegekbe jár, szívesen beszélnek a társukról, ugye nem lehet nem észrevenni, vagy mondjuk a lányok ilyenkor különösen szépek lesznek, gondosabban sminkelnek, különös gondot fordítanak rá, hogy mit vesznek fel. Ugye, és hát nyilván önmagunkban is megtaláljuk ugyanezeket a jeleket, hogyha szerelmesek vagyunk, akkor hát szerintem lehet, hogy órákval lehet tölteni, vagy mérni az időt, amennyit a gondolatba foglalkozunk a szerelmünkkel. Már előre eltervezzük azt, hogy mit fogunk neki mondani. Várjuk a percet, amikor találkozunk vele. És hát készülünk. Külsőleg is, meg mondom, az egész gondolatvilágunkat lefoglalja ez a szerelem. Ahogy mondtátok is, látjuk, hogy szerelemben, a szerelmes ember az nagyon furcsa tud lenni. Mégis milyen pozitív hatása van a szerelemnek?
Szerintem úgymond mind érzelmi szempontból, mind tudományos, meg biológiai szempontból is van pozitív hatása. Érzelmi alatt értem azt, hogy ahogy már az előbb is szó volt róla, sokkal boldogabb az ember, sokkal, hogyha már kapcsolatban van, is sokkal kiegyensúlyozottabb, sokkal tényleg egy szóval boldogabb, és talán mondhatni, hogy elégedettebb is, és ezt betudhatjuk annak, hogy ugye a szerelemnek, meg ugye a boldogság, az ebből kifakadó boldogságnak van egyfajta hormon, ami boldogságot termel így a agyunkban, és az úgy kihat a lelkünkre is, tehát így a, úgymond az idegrendszeri dolgaink is kihatnak úgymond szerintem a lelki világunkra is, meg úgy alapjába véve a külső világból kapott impulzusok is, és ez elől nem kivétel a szerelem is szerintem, szóval vannak bizony jó hatásai.
Ez bizony így van, ahogy az Olivia mondta, hogy a szerelem az nem csak egy érzelem, egy lelki állapot, hanem egy biológiai valóság is, ami néha játszik velünk. És néha valóban a hormonok miatt vagyunk annyira boldogok, felhőtlenek, feldobottak, kevésbé a kapcsolat mélysége miatt. Ugye úgy érezzük, hogy tényleg megszínesedik az életünk, kinyílik a világ. Már csak azért is, mert hogy a másik szemén keresztül is kezdjük el megismerni és látni a világokat, a világot, az embereket. Ugye mondtátok, hogy a szerelemtől bizony érzelmileg gazdagodunk. Azt is mondhatjuk, hogy egy nagy motiváló tényező. Ugye azt szokták mondani a szerelmesek egymásnak, hogy lehoznám érte a csillagokat is. Hogy szinte teljesíthetetlen próbák kiállására képesíti az embert. Emberfeletti teljesítményekre. Ugye tudunk olyan történeteket, ahol valaki elmegy egyetemre azért, mert a szerelem indítja arra. Mert hogy olyan jó akar lenni, hogy még jobb, még többet szeretne adni a kedvesének.
És most ennek kapcsán fogalmazódott meg bennem az, hogy tényleg, hogyha szeretünk egy embert, most nem, most igaz, hogy ezt a témát érintjük, de akár egy családtag, akár egy barát, vagy tényleg a szerelem kapcsán, hogyha fontos nekünk valaki, akkor tényleg minden létező lehetőséget és alkalmat meg fogunk ragadni azért, hogy neki jobb legyen, és hogy a vele való kapcsolatunk jobb legyen, és akár ezért hajlandóak vagyunk feláldozni a pillanatnyi jólétünket is, vagy hajlandóak vagyunk eltűrni a szenvedést is.
No, mielőtt azonban még itt elvesznénk az érzelmek és a lélek útvesztőjén, jó, hogyha tudatosítjuk magunkban, úgy, ahogy arra Olivia már utalt, hogy az elő felsorolt intenzív, sokszor ellentmondásos, szerelmes érzelmi állapot mögött bizony biokémiai folyamatok húzódnak meg. A szerelem minden lírai szépsége mellett egy erőteljes hormonális reakcióktól kísért bonyolult folyamat. Mit gondoltok, hogy mi a célja a teremtés, vagy a természetnek, vagy hát mondhatjuk úgy, hogy az isteni gondviselésnek azzal, hogy a szerelmet tulajdonképpen kódolta az ember biológiai valóságába? Miért olyan rettentően erős, egyetemes, hiszen minden kultúrában jelen van, és minden embert megérintő érzelem a szerelem?
Szerintem azért, mert ennek is van úgymond egy biológiai valósága. Kezdetektől fogva akár a isteni gondviselésnek a vonulatát nézzük, vagy akár a biológiai valóságot, az ember az kezdetektől fogva társas lény és társas lényként kezeljük. Ezt kezeljük úgymond így a egész egyetemes emberi evolúció történetébe, hogy úgy mondjam. És az ember az így a pszichológiájából kiindulva vágyik arra, hogy tartozzon valakihez, aki tényleg úgymond a másik fele. És lehet, hogy ha visszamegyünk úgymond a teremtés történetig, akkor megkapjuk a választ, hogy az első emberpár, ugye Ádám és Éva, ők is mondhatni együtt élték meg a paradicsomból való kirekesztettséget a bűnbeesés után. Szóval lehet, hogy ez is úgymond egy kezdetektől fogva egy olyan jel, vagy egy olyan ok, ami okot ad arra, hogy higgyünk az egymás mellett való kitartásban.
De miért nem elég az, hogyha hiszünk benne? Hogy miért nem elég, hogy ez egy ilyen szép érzelmi állapot lenne, egy ilyen szép áldott lelki, nem tudom, állapot, hogy miért kell ezt biológiai folyamatokkal, hormonokkal megalapozni?
Szerintem azért, mert valaminek végül is ki kell váltania azt a reakciót, hogy nekem tetszem valaki, vagy én szerelmes legyek valakibe, és ugye valakinél lesz hosszabb, valakinél rövidebb folyamat, és ugye mindent úgymond valamivel el kell kezdeni, vagy be kell indítani, és szerintem ez ennek a oka.
Az Andi azt mondja, hogy ez valami erős löket, ami mifelé löki az embereket, a férfit és a nőt végeredményben.
Vagy egymás társaiként éljenek.
Méghozzá nem is akár hogyan, hanem ez a nagy érzelmi állapot, ez nagy szerelem, ez egy milyen kapcsolat felé löki őket, vagy irányítja őket?
Hát akár a felé is, hogy összekössék az egymással való életüket, úgymond a Úr szín előtt is, akár meg így megmutassák az embereknek, hogy ők egymáshoz tartoznak.
Pontosan.
És ez megpecsételik.
Igen, ahogy mondod, tehát hogy ez az erős érzés a hormonok nyelvén mindenféle hormon, itt a boldogság hormontól kezdve ilyenkor beindul, de az egyiket úgy hívják, ez az oxitocin, annyira nagyon én se tudom, de ez a kötődési hormon. Ugye a nevében benne van, hogy gyakorlatilag szintén érzelmi ragasztóként működnek. Megkönnyítik, hogy ez a két ember egymásra találjon. Megkönnyíti ez a hatalmas nagy érzelem, ez a lila köd, mondhatjuk így is, hogy a két ember megközelíthetővé legyen egymás számára. Képessé tesz bennünket elfogadni a másikat. Meglátni benne a legszebb énjét. Ez egy olyan erő mégis, amely összeköti őket. Olyan erős erő, amely képes a kapcsolatukat kizárólagossá tenni. Ugye, amikor szerelmesek vagyunk, azt érezzük, hogy nem tudom elképzelni az életemet nélküle. És hogy nem tudom elképzelni az életemet mással, csak vele. És ebben egészen biztosak vagyunk. Ez egy olyan erős érzelem, amely képes, ahogy mondtuk, tartósan és hosszú időre, akár egy egész életre megalapozni a kapcsolatot, és megerősíteni. Csúnya szóval mondhatnánk azt, hogy tartósítani. Lejárt az adásidőnk, és a következő adásba kell majd folytatnunk, ahogy az Andi már utalt rá, hogy igen, de hogy ez a nagy, intenzív érzelmi állapot, ez valójában nem tart örökké. Mégis az emberpár arra hivatott, hogy ez a gyönyörű kapcsolat egy egész életre szóljon. Megpróbáljuk megkeresni a választ arra, hogy miért fontos az, hogy egy egész életre összekösse őket ez a kapcsolat, egy egész életre társak legyenek egymáshoz, és hogy mi az, hogyha nem ez a felfogozott érzelmi állapot, akkor mi a csuda lehet az, ami valóban képes őket egymás mellett tartani társként egy egész hosszú éveken át. Itt az adás végén köszönöm szépen a beszélgetést nektek, és hoztam egy szép imádságot, egy áldást, amit szeretném, hogyha az Andi felolvasva nekünk, és itt gondolatban mi is, meg a hallgatók is, háláthatnánk a házasságunkért, aki házasságban él, gondolhatunk a szüleinkre, nagyszüleinkre, akik nagyon szép párkapcsolatban éltek, és aki pedig nem házas, az kicsit tudatosan reflektálhat arra, hogy mi is az, amit mi a párkapcsolatban keresünk.
Áld meg, Uram, azokat, akik a házasság szent, szerelmes szövetségében élnek. Áld meg áldozatvállalásaikat, áld meg testüket, lelküket, szándékaikat, hogy egymáshoz feltétel nélkül ragaszkodjanak. Tedd erőssé a kezüket, amellyel egymás kezét fogják, tedd gyöngéddé szívüket, amelyben egymást hordozzák. Tedd egyenessé a gondolataikat és tetteiket, amelyekkel egymást gyarapítják. Tedd házas életüket példává a felnövő nemzedék számára. Vezesd őket, Uram, hogy mindig az általad kijelölt úton járjanak. Bátorítsd őket, hogy hozzád és egymáshoz mind halálig hűségesek maradjanak. S majdan elnyerhessék tőled az élet koronáját. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Thomas Wolff a Parkban című írásának második részét, majd Kapcsolj rá című műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban az Ecce-Roma szakkollégiumát ismerhet. Meg. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben ma Bakócz Tamás egri püspök éveiről beszélgetünk Buda Péter atya teológiai tanárról. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónyaiva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Kitört a keresztény üldözés, Fülöp diákónus Szamária városába került, és ott hirdette Krisztust. A nép, halva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetűen figyelemmel hallgatta. olvasom az apostolok cselekedeteiben. Isten embereket hív, emberek Isten után kiáltanak. Isten embereket küld, emberek Istenhez térnek és érnek. Dialógus Isten és emberek között, minden Istentől indul ki, minden hozzá és feléje tart. Amíg a szeretetnek e vonzás körében mozgunk és élünk, mentve vagyunk, biztonságban. Végtelen világűr milliárd csillaggal, a föld csak egy porszem. Rajta élek valahol én is, egy a milliók közül. Nem tudom honnan, nem tudom hová. Minden zavarba ejtően bonyolult, még saját életemet sem tudom teljesen átlátni. Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mint a pásztor bárányaihoz, mint az apa gyermekeihez, mint a testvér testvéreihez, mint a vőlegény menyasszonyához, mint a barát barátjához. Ilyen vagy hozzánk, emberekhez, jó Istenünk. Pásztor, atya, testvér, jegyes és barát, hála neked!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem,